Hallgassuk meg Isten üzenetét, hogy szól hozzánk a Királyok második könyvéből, a 19. részből az első 7 verset, és aztán a 14-től a 19. versig. Így szól hozzánk Isten igéje. Amikor Ezékiás király meghallotta ezeket, megszaggatta ruháját, zsákruhát öltött, majd bement az úrházába. Aztán elküldte Éliákumot, a palota felügyelőjét és Sebna kancellárt, a papok véneit zsákruhába öltözve, Ézsaiás prófétához. Azt mondták neki, ezt üzeni Ezékiás. Nyomorúságnak, büntetésnek és szégyennek a napja ez a nap, mint amikor a gyermek az anya méh szájáig jut, de nincs erő a szüléshez. Talán meghallja Isten az Úr a kincstárnok minden szavát, akit ide küldött az Ura az asszír király, hogy gyalázza az élő Istent, s talán megbünteti Istened az Úr azokért a szavakért, amelyeket meghallott. Imádkozzál a még meglévő maradékért. Amikor Ezékiás király szolgái megérkeztek Ézsaiáshoz, így szólt hozzájuk Ézsaiás. Mondjátok meg uratoknak, így szól az Úr. Ne ijedj meg azoktól a beszédektől, amelyeket hallottál, amelyekkel káromoltak engem az asszír királynak a szolgái. Ímé, én olyan lelket adok belé, hogy hírt hallva visszatérjen országába. Saját országában pedig kard által ejtem el. Ezékiás átvette a követektől a levelet, és elolvasta. Majd fölment az úrházába, és kiterítette ezt Ezékiás az Úr előtt, és így imádkozott. Uram, Izrael Istene, aki a kérubokon ülsz, egyedül te vagy a föld minden országának Istene. Te alkottad a mennyet és a földet. Uram, hajtsd hozzám füledet, és hallgass meg. Uram, nyisd ki szemedet, és láss. Hadd meg Szanhérib beszédét, aki ide küldte ezt az embert, hogy gyalázza az élő Istent. Igaz, Uram, hogy Asszíria királyai elpusztították a pogány népeket és országaikat. Isteneiket tűzbe vetették, mert azok nem voltak istenek, hanem csak emberkéz alkotásai, fa és kő. Ezért pusztíthatták el azokat. De most, Te, Urunk, Istenünk, szabadíts meg bennünket az ő kezéből. Hadd tudja meg a föld minden országa, hogy Te vagy, Uram, az egyedüli Isten. Amen. Isten tegye áldottá az ő igényének hallgatását, megértését, szívünkbefogadását. Imádkozzunk. Áldunk téged, Urunk, mert vannak ünnepeink, és számunkra a legnagyobb ünnep, hogy veled lehetünk, hogy veled találkozhatunk. Áldunk téged, Urunk, hogy nálad tudjuk önmagunk sorsát. Áldunk téged, Urunk, mert valóban tiéd minden hatalom menjen és földön. Országok, népek élete fölött, nemzetek fölött, Úr vagy Te örökké. Urunk, Te látod, hogy hányféle érzéssel, gondolattal jöttünk ma el. Téged ünnepelni, rád figyelni, tőled várni választ, nálad keresni vigasztalást, tőled várni erőt és biztatást. Urunk, Te tudod, hogy vagyunk. Arra kérünk Téged, teremts bennünk csöndet, és a csöndben szólíts meg, beszélgess velünk, hadd legyen élő és éltető találkozásunk veled. Jöjj, Szentlélek Isten, áldj meg bennünket önmagad jelenlétével. Amen. Fennállva, hallgassuk még az igét, a Királyok második könyve, 19. résznek a 34. versét. Pajzsra leszek ennek a városnak, és megszabadítom önmagamért. Eddig az ige. Mint mindenhányan gondolom, kitűnően tudjuk, és ezt mondani se kell, hogy ma március 15-e van, az 1848-as forradalom emléknapja ünnepe, amikor arra gondolhatunk, hogy a magyar szabadságért milyen hősiesek, bátrak voltak az akkori fiatalok, és hogyan győzött erőszak nélkül egy szabadságharc, amikor egy megalázott nép fölemelte a fejét, és erőszak nélkül győzni tudott, és ki tudta vívni szabadságát és függetlenségét. A magyar nemzet gyönyörű szép napjai közé tartozik ez a történet, és azt gondolom, hogy így is gondolunk rá legtöbben, és ezt hordozzuk a mi szívünkben. Az akkori fiatalok bátorsága vezetett ehhez, hogy elindítsanak egy forradalmat, és győzni tudjanak ebben a forradalomban. Izrael történetében különös módon, és így a Bibliában nincsenek forradalom történetei, nincsenek forradalmak. Ez nem tudom, hogy miért van így, az Úr tudja. Nem voltak forradalmai Izraelnek, illetve hogy ezekről nagyon keveset tudunk. Egy nagy szabadságharcáról tudunk, az pedig az Új és Új Szövetség közötti időben történt, és az a mi Bibliánkban nem olvasható annak története, az nincs benne a Szentírásunkban. De mégis ez a mai rész, amit itt olvastunk és hallottunk, egy kicsikét egy szabadságharcos történet, hogyan vívja ki Izrael a maga függetlenségét és maga szabadságát, és hogyan szabadította meg az Úr az ő népét. Izrael népe pedig történelme során sokszor volt nagyon megalázott élethelyzetben, sokszor nyögte idegen uralmak keserűségét, és sokszor kellett járomba hajtani a fejét. Különböző birodalmak játékszere volt, és különböző birodalmak leigázták, és uralkodtak fölötte. És ha végignézzük az Ószövetség történetét és egészét, egész érdekes dolgot látunk. Kétféle módon szabadult meg Izrael ezekből a történelmi mélypontokból és ezekből a történelmi nehézségek közül, vagy küldött az Úr egy szabadítót, egy váratlan szabadítót, aki megmentette a népét, aki az egész nép élére állt, és az Úr akaratából hirdette Isten akaratát, és vezette, vitte a népet. Talán Mózes a legismertebb előttünk, és tudjuk, hogy ő hogyan hozta ki az egyiptomi rabszolgaságból, és hogyan mentette ki a saját népét. Vagy pedig a babiloni fogság, ami Izrael második legnagyobb traumáját jelentette, és legnagyobb megrázkódtatását, hiszen a népet deportálták egy idegen országba. Akkor pedig támadt egy méd király, Círus, aki egyszerre csak hazaengedte Izraelt. Ennek mi volt a története, ezt most nem szeretném elmondani, hát ha tudjuk. Tehát Izrael kétféleképpen menekült meg, vagy adott az Úr egy szabadítót, aki teljesen váratlanul, váratlan élethelyzetben, de a népek keserűsége láttán az Úr akaratából a népnek vezérévé lett, és megmentette, kihozta a népét a maga fogságaiból, megalázottságából, rabszolgasorsából. Vagy pedig olyan szabadításai voltak, és szabadulásai, mihez embernek nem volt köze. Egyszerűen az Úr kinyújtott kézzel és erős karral hazakozott a népért. Egy váratlan történelmi helyzettel, egy váratlan csavarral megmentette és megmenekítette a népét, könyörült a népén. Akkor is, hogyha ez egy karnyújtásban sem került Izraelnek. Ilyen történet, az Ezékiás története is, amit itt olvasunk. Hiszen Izrael népének az alapélménye közé tartozik. Ez a létének a meghatározó eleme, hogy Isten, szabadító Isten. Isten olyan Isten, aki látja a népét, látja a történelmi helyzetében, látja az egyéni sorsait, látja azt, hogy ki miben küszködik. Ezt olvassuk, hogy hallja az övéi sírását, eljut a fülébe a népe jajgatása, ismeri az övéit, és cselekszik érte. Megmenti erős karral és kinyújtott kézzel, az erős kar és kinyújtott kéz az abszolút erőnek a kifejezése és a határozottság kifejezése. Nekünk ilyen határozott és erős kezű Istenünk van, aki odafigyel az övéire, odafigyel egy népre, odafigyel a nemzet sorsára, és odafigyel egyéni sorsokra is. A nép megmaradása és megszabadulása azonban egy emberi feltételhez kötött mindig. Ezt olvasjuk, ha végignézzük az egész Ószövetség történetét, ez mindig benne van, és ez mindig megelőzi a szabadulást. Ha keresi a nép az Urat, ha egyszer az Úrhoz kiált, ha egyszer Istenéhez fordul, ha egyszer Istenéhez emeli fel a lelkét, ha neki önti ki a szívét, ha neki panaszkodik, ha neki sír, ha előtte sír fel a lelke, akkor van szabadulás. Ha egyszer megérlelődik a nép szívében, hogy nincsenek saját eszközeim, nincs saját erőm és nincs saját bölcsességem, tehetetlen vagyok a nyomorúsággal szemben, amiben benne vagyok. De Te, Uram, megszabadíthatsz. Te, Uram, megmenthetsz mindezek közül. A mai igénk egy sajátos szabadságharc, és egy sajátos győzelem és szabadításnak a története, aminek üzenete úgy gondolom, hogy érvényes a mai napig mindahányunk számára, tanít és üzenhet a mai napig is nekünk. Úgy kezdődik ez a történet, amit nem olvastunk föl. Ezékiás király föllázott Asszíria királya ellen, és nem szolgálta őt. Forradalom volt, vagy nem? Nem tudjuk. Mit tett Ezékiás? Azt viszont tudjuk. Nem volt hajlandó tovább tűrni az északi szomszédai hatalmaskodásáért. Hogy is történt ez? Egy kicsit eligazodjunk a történetbe, meg értsük egy picikét a kortörténeti hátteret is, el kell, hogy mondjam, ahhoz, hogy jól értsük ezt a történetet. Abban az időben, amikor mindez történik, Izrael északi szomszédja az asszír birodalom volt, és Asszíria egyre-egyre erősödött. És a nagy birodalmaknak, mióta világ a világ, mindig az a mániájuk, és mindig az az ötletük, hogy meghódítsanak más népeket, elvegyék mások szabadságát, leigázzanak másokat. Hogy mások kiszolgáltatottságával, gyengeségével visszaélve uralkodjanak fölöttük. A világ nem változott. A nagy birodalmak hódító törekvéseknek ugyanez a rugója, mióta az ember van, és történelem van, és a világ van. Így volt ezzel Asszíria is. És Asszíriának igazából nem Izraelre fájt a foga, hanem Egyiptomra. Mert hogy abban a korban Egyiptom volt az erős, a művelt, a kultúra központja, és meg kellett hódítani. Ez volt a terjeszkedő asszír birodalomnak a célja. Ha egyszer megnézzük a térképet, ez körülbelül úgy néz ki, hogy Asszíria fönt északon van, közte Izrael, és tőle dél-keletre Egyiptom. Az asszír birodalom terjeszkedett, és jött lefelé, és el akarta érni Egyiptomot. Végül nem érte el, de hát szerencsétlen Izrael útközben volt. Nagyon húzatos történelmi és földrajzi helyzet, amiben Izrael élt és él a mai napig. Hiszen az, ahol Izrael országa elhelyezkedett, az összekötő út, a kereskedelmi, főkereskedelmi útvonalak mentén, ami összekötötte északot és délt, keletet és nyugatot. Nagyon húzatos hely, mint ahogy Magyarország is ilyen húzatos helyen fekszik. És a Kárpát-medence is egy ilyen hely. Összekötő utak észak és dél között, kelet és nyugat között. És ezért mindig útban van. A különböző nagyhatalmak útjában valamiképpen mindig beleakadnak a nagyhatalmak, és valamiképpen mindig tovább szeretnének terjeszkedni, de hát ott volt Izrael, vagy itt van Magyarország, a maga Kárpát-medencei létével, mindig útban van. Egyszerűen tovább szeretnének jutni a nagyhatalmak, és néha beleakadnak. Akár a magyar történetet nézzük, beleakadnak a magyarság életébe, helyzetébe, de ugyanígy Izrael történetében is beleakadnak Izraelbe, és megakadnak egy pici nép másféle magatartásán és másféle életén. Hogy is történik mindez? Amikor Asszíria elkezd terjeszkedni, az ország, Izrael ország akkor már kettő része szakadt, és az északi részt úgy hívják, hogy Izrael, a déli úgy, hogy Judea. Az északi ország részben már ott vannak az asszírok, elfoglaltak városokat, meghódítottak városokat, sőt egész nagy területeket, gyakorlatilag az egész országot. És egy fantasztikus ötletük támadt, ki kell cserélni a lakosságot, Samáriából el kell vinni a zsidó embereket Asszíriába, és Asszíriából be kell telepíteni. Ismerős valahonnan, ugye? A kitelepítések története. Megint nincs semmi új a nap alatt. Ezt megcsinálta Asszíria is. Megcserélte a lakosságot, kicserélte, és ezzel állandó feszültséggócot teremtett az ország kellős közepén, ahonnan lelépni nem lehetett, és elbújni se lehetett. És nyilván az Asszíriába elvitt zsidók számára is iszonyú keserűség lehetett élni idegen földön, bármilyen szép és jó föld volt is, de mégis idegen környezetben, idegen kultúrában, az övéitől elszakadva. A sátáni ötlet, úgy látszik, vonzó maradt az emberiség számára ilyen tekintetben. Ebben a helyzetben olvassuk azt, hogy Ezékiás föllázadt. Ő a déli országrésznek volt a királya, Júdeának, és Jeruzsálemben lakott. És azt mondta, hogy nem. Ő pedig ellenáll. Nem fogja engedni, hogy az országát letiporja az asszír birodalom, nem fogja engedni, hogy urrá legyenek rajta, nem akar nagyhatalmak játékszere, és nem akar nagyhatalmak kiszolgáltatottja lenni. Ő keresi a saját nemzete függetlenségét, és keresi a saját nemzete szabadságát. ebből a föllázadásból és az asszír király ellen fordulásból pedig az lett, hogy Asszíria azért mégiscsak sokkal erősebb volt, mint akár Júdea királysága, akár Izrael királysága, de betörtek és elfoglaltak jó részt Júdea királyságából is. És megbüntették Ezékiást. Megint semmi új nincs a nap alatt, mivel büntették, óriási adókat kellett megfizetnie. Belegebett Izrael ebbe az adófizetésbe, olyannyira, hogy a templom aranyozását szedték le, hogy ki tudják fizetni a rájuk rót adót. És hát, ha ezzel az óriási adóval meg tudja menteni a népét, Ezékiás, ez volt az eljárás, vagy ez volt a történet, amivel megpróbálta Ezékiás megmenteni a saját népét, és a saját nemzetét megőrizni az asszír befolyástól. Ebben a helyzetben az asszír király még mindig borzasztó dühös volt Jeruzsálemre, és borzasztó dühös volt Jeruzsálem királyára, Ezékiásra, ezért megostromolta Jeruzsálemet. 2 évig tartott a város körbezárása, és 2 évig tartott a város ostroma. A Bibliában megdöbbentő leírást olvasunk arról, hogy hogyan nézett ki ez a 2 éves ostrom. Hiszen az ostromló hadvezér taktikája az volt, hogy ki kell éheztetni Jeruzsálem lakóit. Körbezárták a várost, és ki kell éheztetni. Ételt nem mehetett be, és nem jutottak élelemhez a bent lévők. Szomjaztatni nem tudta, mert hogy Izraelnek voltak ásott kutyai, ciszternái, és ezekre gondosan ügyelt, és vízvezetékei, föld alatti vízvezetékei. Ezeket nem tudta az asszír király tönkretenni. De kiéheztetni majdnem sikerült. Rettentő leírások vannak erről, most ezt nem szeretném ragozni és részletezni, mi történt ez a 2 éves éhség alatt. Aztán a második, a taktika második része ez volt, hogy szidni az Úristent, provokálni Izraelt, és lejáratni, és pocskondiázni Izrael istenét, és elmondani, hát nézd meg Ezékiás, eddig senki nem tudott nekünk ellenállni, mi vagyunk a legerősebb, a legnagyobb hatalom, miénk minden. Te se fogsz tudni ellenállni, a te istened se ment meg, sőt, a te istened akarata az, hogy mi itt vagyunk, és a te istened akarata, hogy ostromoljuk a várost, és úgy is el fogjuk foglalni. Ne reménykedj te istenbe, és ne reménykedj te semmi másban. És ez kétféle módon üzente meg Izraelnek, a Jeruzsálemben lakóknak, Szanhérib az asszír hadvezér. Egyrészt héber nyelven ordítoztak a város körül. Hallania kellett a lakosoknak. Nem tudták bedugni a fülüket, illetve esetleg be tudták dugni, de muszáj volt meghallani. És nyilakkal lőttek be cetliket, leveleket, és üzenték ugyanezt héber nyelven. Mit akart ezzel elérni Szanhérib az ellenséges király? Testileg, lelkileg, fölőrölni Izrael ellenállását. Fölőrölni Ezékiás király ellenállását. De ki is ez az Ezékiás király? Aki abszolút a népe mellett áll. Azt olvassuk Ezékiás királyról, hogy 25 évesen került trónra egy fiatal ember. És nincs még 40 éves, amikor ez az ütközet, ez a harc zajlik, illetve amikor a várost körbefogták az asszír hadsereg katonái. Fiatal még. A fiataloké a forradalmak, úgy látszik, és fiataloké az ellenállás készsége és képessége. Így volt ez ezzel is. Azt olvassuk Ezékiásról, bízott az Úrban, Izrael istenében, nem volt hozzá hasonló senki, ragaszkodott az Úrhoz, nem tért el tőle, ezért az Úr vele volt minden vállalkozásában. Ki ez az Ezékiás, aki tűzzel vasra, 10 körömmel ragaszkodik az Úrhoz, és nem tágít, semmiképp nem tágít az Úrtól. Nem hajlandó lebeszéltetni önmagát, és nem hajlandó elfordulni az Úrtól. Akkor is az Úr a reménysége, amikor minden ellene mondani látszik. Amikor a tényszerű történések mind-mind, mintha őt cáfolnák. És ő mégis az Úrra néz. És mégis az élő Istenhez fordul. Hogyan történik ez? Hogyan menti meg a népét? És hogyan lesz ő szabadítója végül is, szabadságharcosa, tetszik a népnek? A fenyegetést látva és halva, gyászruhába öltözött, és bement az úrházába. A király, aki gyászol a népért, aki sír a népért, aki nem elegáns palotából és magaslatból nézi a népe sorsát, hanem együtt sír a népével, együtt rezdül a szíve az övéivel. Elbújhatott volna, voltak alagútjai Jeruzsálemnek, tán el is menekülhetett volna. Mit tesz? Gyászruhába öltözik, együtt sír, és együtt gyászol a népével. Meg kell, hogy álljunk. Péter bácsi, tessék nyugodtan bejönni. És van még itt hátul szép. Bence Péter bácsi. Oké. Tehát, mi történik? Gyászol a népéért. Nem menti a saját irháját, és nem magára néz. És sorsa a nép sorsa. Mint ahogy Isten embereitől szüntelen ezt látjuk az igében. Ha éhezik a nép, Mózes is vele éhezik. Ha éhes a nép, Illés is vele éhezik. Ha szomjas a nép, akkor ők is. Mózes is, Illés is együtt szomjazik a népével. Az Isten adta vezető, az Úr rendelte nép vezére és vezetője. Együtt rezdül a népével. Nincs külön sorsa. Nincs külön élete, egy a szíve, egy a lelke az övével. Ugyanazt a sorsot, ugyanazt az életet éli. Nem valami elegáns magaslatról, hanem együtt szenved az övével. Nincs külön élete. És mert nincs külön élete, épp ezért mindent megtesz a népéért. Érdemes ma belenéznünk abba a tükörbe, itt egy nemzet sorsáról és egy nép történetéről van szó. De hát tulajdonképpen ez, mi életünk sok pici közösségből áll, a családtól a nemzetig, és a családfők és egy család hangadója vajon hogy viselkedik a saját családjában. Érdemes ma belenéznünk ebbe a tükörbe, és tudatosítani önmagunkban, hogy a ránk bízott közösség és a közösség vezetője élete összefügg, nincs külön élete, nincs külön sorsa, egyek vagyunk, vezetők és vezetettek, egy sorsa, egy élete van. Hogy működik ez a saját kicsi közösségeinkben? Érdemes ma ezt megvizsgálnunk. A második dolog, Ezékiás az Úr elé lép a keserűségével. És mit mond? Nyomorúságnak, büntetésnek, szégyennek napja ez. Ezékiás elmond egy bűnvalló imát, szégyennek, büntetésnek napja. Pedig ő nem hiszem, hogy vétkes volt azokban a bűnökben, amit Izrael az asszír támadás előtt elkövetett. Ő egészen mást élt. És mégis az általa el nem követett bűnöket is magára húzza. Ilyen is van Izrael történetében, nem egyszer. Gondoljunk Dániel imádságára, aki odaáll a népéért az Úr elé, és azt mondja, hogy vétkeztünk. Vagy Nehémiás próféta, aki majd Izrael szabadításának nagyon fontos figurája lesz. Gyászol a népével együtt. Böjtöl és gyászol. Nem volt részes a nép elkövetett bűneiben, de mégis magára vette a népe bűneit. Akárcsak Krisztus, aki nem volt részes, nem volt bűnös, mindazok között és mindazokban, amiért halálra ítéltetett. De az övéért magára vette a mi bűnös életünket, nyomorúságainkat, hogy így hozzon szabadulást. A harmadik lépés, ahogyan szabadítóvá lesz Ezékiás, imádkozó társakat keres. A saját népe vezetői közül, és Ézsaiás prófétát hívja imádkozó társul. Együtt imádkoznak, és együtt keresik a megoldást, együtt várják a szabadítást. Nem hiszem, hogy van más út a magyarság mai megmaradásáért sem. Együtt keresni az Urat, együtt állni elé, együtt imádkozni. Együtt várni ébredést, együtt várni lelki megújulást, visszatérést az Úrhoz. Ezékiás imádsága. Talán meghallja Istened az Úr, talán megbünteti Isten ezeket a gyalázkodókat, az ostromlókat. Mit tesz Ezékiás? Kiönti a szívét az Úr előtt. Együtt azokkal, akik valóban testvérei. Ima közösségben van velük. És ebben az ima közösségben egyszerre csak valaki az imádkozók, az együtt imádkozók közül, ez Ézsaiás, megérti az Úr szavát és az Úr akaratát, és válaszol. Ne ijedj meg azoktól a beszédektől, amiket hallottál. Vigasztalni, biztatni kezdi a királyt, és biztatni a népet. Lesz még másként is, és lesz még szabadulás. Azt gondolom, hogy mi pontosan ismerjük, hiszen a mi gyülekezetünk többek közt erről is nevezetes, azt gondolom, hogy a jellegzetességeink közé tartozik az egymásért való imádkozás, az ima közösségekben való létezés. Olyan jó ezt megtapasztalni, hogy igen, van ereje az együttes imádkozásnak. Van ereje. Ad az Úr világosságot, lelki erőt az egymásért mondott imádságok közben. Így tudunk egymásnak testvérei, támaszai lenni. Így tudunk egymás mellé lépni, és együtt hordozni a keresztjeinket, és együtt erősödni az Úr előtt. Az Úr biztatást küld, meghallgatja ezt a közös imádságot, és odafigyel erre, és előre küldi a biztatását. Ne ijedj meg attól a beszédtől, amit hallottál. Megpróbálja biztatni és vigasztalni az Úr előre Ezékiást. Marad az ostromzár még, marad a reménytelen élethelyzet, marad a nincstelenség, és mégis ebben a helyzetben hangzik, hogy ne ijedj meg, lesz még szabadítás. Az Úr előre küldi, mint egy megelőzi a saját cselekvő szeretetét, megelőzi ezzel a biztatással és vigasztalással az övéi között. Ahogy ezt Jézus teszi, amikor Jairus megy Jézushoz, és meghallja útközben, hogy a kislánya meghalt. Jézus észleli a hírt, és a legelső mondata, ne félj, Jairus, nem halt meg, csak alszik. Az Úr előre küldi, lehet, hogy semmi nem változik még, de az Úr már most szól a bajainkban, a nyomorúságainkban, a kínjainkban. Ne félj, hallak, látlak, megszabadítani akarlak. Megmenteni szeretnélek. Vajon elhisszük-e? Olyan Istenünk van, aki lehet, hogy benne hagy még a bajban egy ideig, de már biztat, vigasztal, és érlelődik a szabadítás, és érlelődik a világosság a sötétség után. Ezékiás így imádkozik, szép ez az imádság, talán megment, talán meghallgat az Úr téged. És hogyha így fogalmaz valaki, akkor ez azt is jelenti, hogy az ő imádság a remény és reménytelenség közt való vacillálás, egyfajta billegés, hit és hitetlenség, kétségbeesés és biztonság között. Mélységesen emberi. Nem ilyen a mi ima életünk is? Nem ismerős, hogy igen, Uram, hiszek neked. Hát, de hát azért hogy is lesz ez? Nagyon, nagyon sokszor pontosan így vagyunk, mint Ezékiás, hogy igen, Uram, rád bízom önmagam és az életem kinnyát és baját. De hát, hogy is van? Tényleg megszabadítasz? Talán hozol szabadítást. Hiányzik belőle ez a nagyon biztos, nagyon magabiztos, gőgös öntudat. Nem teszi zsebre az Istent. Remélem, nem tetszenek megsértődni a mondaton. Tehát nem teszi zsebre az Úr Istent. Én tudom, hogy az Úr akkor is megszabadít. Abszolút alázattal. Abszolút csendesen mondja. Talán meghallgat az Úr. Talán megértemeljük. Talán nagyobb az ő kegyelme a mi elesettségünknél. Talán nagyobb a szeretete, mint amilyenek mi vagyunk. Talán több az irgalma, mint ahogy mi erre számítani tudunk, és ahogy mi ezzel élni tudunk. És az Úr elfogadja. Elfogadja ezt az imádságot. Ezt a tétova, kicsit ilyen birkózós, kicsit ilyen billegős imádságot. Mégis elfogadja. Legyen érte áldott az Úr, hogy ő így néz ránk, és így figyel ránk, és így ért bennünket, és így fogad el bennünket. A negyedik dolog, Ezékiás miután vette a vigasztalást, egy pici szünet következik, egy pici megnyugvás talán a lelkében, de nem adja föl Szanhérib, az ellenséges hadvezér, az asszír hadvezér, újabb üzenet és újabb levél. Most már csak Ezékiásnak. úgy is elpusztítja Isten a te népedet, úgy is elpusztítja a várost, miben reménykedsz? Eddig senki nem tudott nekünk ellenállni. Mi vagyunk a világ urai. Mit akarsz, te pici nép és pici ország? Majd mi megmutatjuk. Ezékiás másodszor nem fordul a barátaihoz, és nem kéri segítségül az ő imádkozó társait, a népe vezetőit, egymagában hordozza ezt a súlyos terhet. De hogyan? Amikor megkapja ezt a levelet, ismét az Úr elé lép. Viszi magával a levelet az Úrházába, és kiteríti. Uram, olvassad, lássad. Tudom, hogy látod, és tudom, hogy olvasod. Mivel fenyeget bennünket az asszír király? És mi készül a mi népünk ellen? Hát akkor nézd, és hozz szabadulást. De nem csak mi értünk, hanem azért, hogy végre megismerje a világ, a föld minden országa, hogy tiéd a hatalom. Te vagy ura minden népnek és nemzetnek. Egyedül te vagy a föld minden országának Istene. Ezért ments meg, ezért szabadíts, mert tiéd minden hatalom, menjen és földön. Ő még nem tudta, amit mi már tudunk Jézustól, de bízott benne. Rátette az életét. Mi történik, amikor ezt cselekszi Ezékiás? Látja a látható veszedelmet. Nem süket, nem vak, nem szállta meg valami rózsaszín köd az agyát. Pontosan látja, hogy mi vár a népére emberileg. Látja a tényeket. Látja a földi realitást. De tovább néz a láthatatlanokra. A láthatók után a láthatatlanra, Krisztusra, az élő Istenre emeli a szemét, hozzáfordítja a saját szívét. És úgy tűnik, hogy Ezékiás egyedül van az imádkozás közben. De miközben imádkozik, egyszerre csak üzenet jön Ézsaiás prófétától, az ő imádkozó társától és barátjától, akivel ő imádkozottságban szokott volt lenni. És Ézsaiás megerősíti az üzenetet, hogy ne félj, meg fog szabadulni a város, újra megerősíti, hiszen pajzsra leszek ennek a városnak, és megmentem ezt. Ez a második üzenet, amit megkap Ezékiás. Kiderül, hogy az egyedül imádkozó nincs egyedül. Imádkozó társai vele rezdülnek, vele éreznek, együtt vannak vele. De sokszor megtapasztaltuk ezt a saját imaközösségeinkben. Hányszor meg hányszor mondjuk egymásnak, most gondoltam rád, most imádkoztam érted. Miközben összetalálkozunk, hogy szól valaki, vagy mond valaki valamit, előtte már az Úr munkálkodott egyenként a szívünkben. Olyan szép titka ez az Úrnak, olyan gyönyörű misztérium ez, hogy lehet így figyelnünk egymásra, lelkileg együtt rezdülni, és így imádkozni egymásért. Olyan jó, hogy ez így van. És olyan jó, hogy ez megtapasztalható, átélhető valóság a mi számunkra is. És az Úr eltervezi ezt a szabadítást Ezékiás és a nép számára, és meg is cselekszi. Befejezésül, hogyan is lett szabadsága ennek a pici nemzetnek, az akkorinak, és hogyan lehet ennek a pici nemzetnek szabadsága, ha egyszer egész szívével és lelkével az Urat keresi. Ha egyszer kiengedve minden emberi taktikázást, meggondolást, egyes egyedül az Úrra építi az életét, ha egyszer elhiszi, hogy Isten irgalmából jöhet fordulat, ő megmentet és megszabadíthat, mert hozzá imádkozik a nép, s hozzá fordul a király vagy a nép vezetője. Nincs más esélye, hiszem, hogy nincs más esélye ma sem, a mi nemzetünknek és népünknek. Ha nekünk szabadság kell, ha megmaradás kellene, ha túlélni csapdákat, amiket még csak eztán fogunk igazán megismerni. Egy utat ajánlom nekünk az Úr, önmagát. Szabad szaván fogni az Urat. Amen. Imádkozzunk. Köszönjük, Urunk, hogy magadat ajánlod a nyomorúságaink, a bajba jutottságaink között. hogy a magad kegyelmét és szeretetét kínálod oda az elesettségeink között. Áldunk téged, hogy te hűséges és ragaszkodó Isten vagy. Köszönjük, hogy nálad a te kezedben van elrejtve a mi személyes sorsunk, a nemzetünk élete és a világ sora. Te látod, hogy a valóság hányféle félelmet szül bennünk, a körülöttünk lévő világ hányféle félelemmel nyomorít bennünket. Köszönjük, Urunk, hogy mi hozzád emelhetjük a szívünket. Rád bízhatjuk önmagunkat, a népünk, nemzetünk sorsát. És köszönjük, Urunk, hogy utad van számtalan sok, hogy miként hozol életet, megújulást, megmaradást, azt te tudod. De tudjuk, Urunk, hogy irgalmad több, mint mi vagyunk. Könyörülj tehát mi rajtunk, kegyelmed és szereteted szerint, egyéni sorsunkban is, közösségi életünkben is. Te légy a vigasztalunk, s te légy a szabadítónk ma is. Amen.